föl, ifiből sűrű sötét.
Krisztus, valóban sűrű sötét van mindenfelé, de ahol ott vagy, ott van a világosság, hisz te vagy a világ világossága. És Uram, te itt vagy, ezért nem vagyunk sötétségben, és jövünk a te fényedhez, a te lényedhez, és kérünk, hogy gyújts bennünk világosságot, hogy ne maradjunk mi sem sötétségben, hanem te általad megvilágosítva járhassuk az életnek az útját. Köszönjük, Uram, hogy egész héten szólt a te ígéd személyesen, nekünk szólt. És végezd el, hogy valóban ezt így is vegyük, és megszólítson minket mindaz, amit hallottunk, és még most is az az ige, amit nekünk készítettél, hadd ragadja meg a szívünket, figyelmünket, és formáljon, alakítson minket. Te tudod, hogy milyen lelkülettel vagyunk itt, hogy rádöbbentünk-e már, hogy valóban üres edények vagyunk, és arra van szükségünk, hogy te tölts meg önmagaddal, lelkeddel, igéddel bennünket. És Uram, ha ezt megláttuk és kértük, hogy tölts meg akkorat, hogy engedjük is, hogy ezt te végrehajtsd, hogy átéljük, hogy nem jó nélküled élni, és nem akarunk tovább nélküled élni, és te ezt a kiáltást meghallod. És áltunk és magasztalunk, hogy amikor rád talál a szívünk, akkor örömöt adsz nekünk, benned való örömöt, hogy már nem kényszerűség az ige hallgatása, hanem öröm, és nem muszájból, törvénynek engedve akarunk veled lenni, vagy részt venni egy alkalmon, hanem azért, mert vágyakozunk utánad, mert Uram, kihez is mennénk, ha nem ahhoz, aki az életét adta értünk, kihez is mehetnénk, hisz örök életbeszéde van nálad, és az, hogy így jöjjünk most hozzád, ezzel a vágyakozással, alázattal, bűnbánattal, és éljük át a te munkádat, és azt, hogy ha majd elmegyünk, akkor veled megyünk tovább. Kérünk így, tedd áldássá most a te ígédet. Amen. Folytatjuk tovább Márk evangéliumának az olvasását. A harmadik fejezet első 6 verse kerül most sorra. Tehát Márk evangélium a harmadik fejezetének első versétől, így szól Isten igéje. Egyszer ismét bement Jézus a zsinagógába, és volt ott egy sorvadkezű ember, és lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádolhassák. Ő pedig így szólt a sorvadkezű emberhez, állj ki középre. Azoktól pedig ezt kérdezte, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt, haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. Mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen épp lett. Akkor a farizeusok kimentek, és a Heródes pártiakkal együtt mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan veszítsék el őt. Azt olvassuk, hogy Jézus ismét bement a zsinagógába. Tehát ezzel jelzi a Szentíró, hogy már korábban is járt zsinagógába. Ugye a zsinagóga másképp mondva az Isten tisztelet helye volt. Ugye a központi hely volt a templom Jeruzsálemben, de ahol más településen volt 10 zsidó férfi, ott építettek egy zsinagógát azért, hogy az Isten igéjét hallgathassák, tanulhassák, vagyis hogy együtt lehessenek Istennel. És Jézus már volt a zsinagógában. Korábban, nem tudjuk pontosan, hogy ez hol van, valószínű Kapernaumban, és ha ott, akkor ugye már ott is, korábban is gyógyított, és most újra visszamegy. És ezzel jelzi az Úr Jézus a számunkra azt, hogy az Isten tisztelet helye, az fontos. Tehát fontos nekünk újra és újra olyan helyre menni, ahol szól az ő igéje. De tehát ő is azért megy, mert szüksége van rá. Szüksége van ige közelben lenni. Mert ahol ige van, ott van az Isten. Ott van az Isten. És hát jó, hogyha ott van a mi szívünkben is ez a felismerés, hogy szükségem van ige közelben lenni. És az, hogy ismét bemegy a zsinagógába, az a mi számunkra üzeni azt, hogy nem elég az, hogy itt most ige közelben voltam, hanem újra keresnem kell az alkalmat, a lehetőséget, hogy halljam az igét, hogy ott legyek, ahol átélhetem az Úr Jézusnak a közelségét, jelenlétét, hiszen a zsinagóga, vagy az Isten tiszteletnek a helye, ugye az Istennel való kapcsolatnak is a helye. Az ő vele való kapcsolatápolásának a helye. Sőt, szoktuk azt mondani, hogy a gyülekezet, a templom, ugye Isten rendelője. Tehát, hogyha én gyógyulni akarok, erősödni akarok lélekben, és szükségem van arra, hogy feltöltődjek, hogy tudjam folytatni az utat, akkor menjek oda a rendelőbe, mert ő tud feltölteni. Ugye, ma már legtöbb embernek van járműve. De ha nem jármű, akkor még több embernek van telefonja. Ugye ezeket az eszközeinket úgy tudjuk működtetni, hogy valamilyen energiára, üzemanyagra van szükségük. És ugye, hogyha használjuk az autót, egy idő után kifogy a tartály. Ha használjuk a telefont, egy idő után lemerül. És ha tovább akarjuk használni, akkor mit fogunk csinálni? Tessék? Fel kell tölteni. Szuper. Így van. Vagy akármennyire siet valaki, meg kell állni annál a benzinkútnál. De egyik lányom futón van, hogy hú, már nagyon féltem, hogy ne kiürül a tank. Hát mondta, állj meg! Miért kell kivárni az utolsó pillanatot, mert előbb-utóbb úgy is meg kell állni tankon. Ha nem állsz meg, ott maradsz az autópályán. És mivel lesz jobb? De így van az életben. Mindig rohanunk, kapkodunk, és ahogy én figyelem, sajnos azt látom, hogy az emberek legtöbbször az időt Istentől veszik el. Azt hiszi, hogy azzal lesz több ideje, ha kihagyom az igeolvasást, ha kihagyom az Isten tiszteletet. Hol akarnak időt nyerni? Az Istenen. De akkor le fog merülni az életünk. És ezt jó szem előtt tartani. Hogyha bármennyi dolgom lesz, intéznivalóm lesz, ne Istentől vegyem el az időt. Valaki azt mondta, hogy ha reggel úgy kerek, hogy látom, hogy sokkal több a feladatom, akkor háromszor több időt töltök az Istennel. Hogy legyen erő, hogy ne merüljek le. És ezt látjuk Jézusnál is, hogy oda megy, kapcsolatban van. Tulajdonképpen ezért tud gyógyítani is, mert állandóan kapcsolatban van, mondhatnám így, az Atya töltőjére csatolja magát. Nem? Tehát van olyan, amikor azt olvassuk, hogy a Isten lelke indítja őt gyógyításra. Tehát rá csatlakozik mindig az Atyára. Vagy Jánosnál olvastuk, ugye nem olyan régen, hogy én mind magamtól nem teszek semmit, mindig azt teszem, amit az én Atyámtól látok, hallok. Tehát ilyen kapcsolatban van, és ez fontos ugye a számunkra is. Aztán ugye a gyülekezet lehet olyan, mint egy világító torony. Ugye a világító torony valamikor fontos volt a hajósok számára. Ahhoz tudták az irányt belőni, hogy hova menjünk, merre menjünk, hol a kikötő, vagy hol vannak a zátonyok a parton, és így jó célba tudtak érni. Tehát a szabadultnak csak is a gyülekezet, az ige hirdetés helye, a Szentírás, az a világító torony, amire figyelek, mert hogyha nem az igére figyelek, ha nem az Úr Jézusra figyelek, zátonyra fut az életem. És ugye már sokszor mi, meg sokan úgy keressük az Istent, hogy előtte már voltak zátonyok az életünkben. Ugye, hogy előtte már zátonyra futottunk. De azért legyen az ott, hogyha újra leveszem az Istenről a figyelmemet, akkor ismét zátonyra fogok futni. Ne gondoljuk azt, hogy jó, most már segítségül hívtam Istent, megszabadultam, és mehetek nyugodtan, bátran, mert már nem lesz semmi baj. Ha nem ő rá nézek, akkor baj lesz. Gondolhatok itt ugye Péterre, az apostolra, aki már hallottuk is a héten, hogy hát tele volt energiával, mindig ő volt az, aki tudta, mit kell csinálni, vagy legalábbis úgy gondolta, hogy tudja, mit kell csinálni. Mindig elsőnek szólt, de és amikor egyszer viharba kerülnek, és az Úr Jézus a tengeren járva közeledik hozzájuk, akkor ő az, aki, amikor Jézus szól, én vagyok, ne féljetek, mert ugye megijedtek, hogy valami kísértet jön, és akkor ő az első, aki azt mondja, hát Uram, ha te vagy, akkor mondd, hogy oda menjek, oda mehessek hozzád a vízen, hogy én is járhassak a vízen, és azt mondja neki Jézus, hogy jöjj! És Péter bátran kiszáll a hajóból, és elindul, és jár a vízen. De, és lehet, hogy így éljük meg mi is, hogy most valami történt bennünk, és olyan, hogy Jézus hív, és elindulok vele egy új életbe, olyan, mintha járnék a vízen. Ugye, tehát egy olyan magatartást tudok végbevinni, amit korábban nem tudtam, hisz Péter se tudott korábban a vízen járni. És mi történik? Jár is. És halad Jézus felé. Közben óriási vihar van. Magasra törnek a hullámok, és Péter csak megy, mert nézi Jézust. Igen, ám, de egyszer csak valami még hatalmasabb hullám csapódik felé, és akkor már nem Jézusra néz, hanem a hullámra néz. És elkezd süllyedni. És ezért fontos, hogy mindig ő rá nézzünk. Mert ha leveszed róla a szemedet, süllyedni fogsz. És ezt ne feledjük el, még Péter is süllyedt, a nagy apostol. És mi is süllyedni fogunk. Ugye az a biztató, az a reménység, hogyha ha rádöbbenünk, hogy nélküle süllyedek, akkor még kiálthatok, hogy Uram, ments meg. Hogy Uram, ments meg. De Péter is ezt megtapasztalta, átélte, hogy abban a pillanatban tudott kiáltani. De ha már ennél tartunk, ennél a résznél, azért azt is lássuk meg, hogy még abban a helyzetben is kiáltani kellett. Még abban a helyzetben sem arról volt szó, hogy Jézus lenyúl, hanem kiáltani kellett. És Jézus könyörül. Tehát így megyünk tovább, és így van, tehát Jézus is ment a zsinagógába, és számunkra is, hogy hogyan tovább, tehát úgy, hogy keresnem kell azt a helyet, és azt nekem kell megkeresni, és azt a lehetőséget, ahol továbbiakban tarthatom vele a kapcsolatot, és erősödhetek az ígében, közösségbe lehetek. Ugye Isten, tehát ma egy olyan időt élünk, amikor azért Isten sok lehetőséget ad. Tehát nem a lehetőségeken múlik ma az, hogy valaki tud-e igét hallgatni, tud-e közösségbe részt venni, tud-e táplálkozni. Mert lehet, hogy valaki ezt megcáfolja, vagy meg akarja cáfolni, de gondoljuk meg, hogy még egy intézményben, mint lekérem, ott is van minden héten bibliaóra. Igen, hogyha én azt mondom, növekedni akarok, és kefiről is, és ugye ne is beszéljünk, ott is lehetőség van. Tehát mindenütt van lehetőség arra, hogy én tápláljam a hitemet. És ez rajtam múlik. Tehát nem Istenem múlik, hanem rajtam, hogy élek a lehetőséggel, megragadom-e, megyek-e. Vagy azt mondom, hogy nem megyek, mert XY tartja, és nekem az nem tetszik. De ha én ilyen helyzetben vagyok, akkor azt kell mondani, hogy én Jézusért megyek, és az igét akarom hallani, és fontos nekem, és megyek. Tehát bemegy Jézus a zsinagógába, És azt olvassuk, hogy volt ott egy sorvat kezű ember. Tehát már tömören írja le, hogy bemegy Jézus, és a zsinagógai közösségben ott van egy sérült kezű, egy beteg ember, egy olyan ember, akinek valószínűleg, hogy lebénult a keze. Tehát a lényeg az, hogy nem tudja használni a kezét, ami azt jelenti, hogy tehát használhatatlan a keze, és nem tudja alapvető dolgokat sem elvégezni. Ugye mindannyian tudjuk, milyen rossz az, ha például a jobb kezünket megégetjük, megvágjuk, történik vele valami, bekötik, begipszelik, és akkor az ember már nem tudja azzal a kézzel elvégezni azokat a feladatokat, amik korábban, vagy amikor valaki, ugye idősödünk, és már nem mennek bizonyos dolgok, milyen kellemetlen az. Nem tud valaki felöltözni, nem tudja a cipőjét fölhúzni, nem tudja megkötni a cipőfűzőt, másra szorul rá. És gondoljuk meg, hogy ennek az embernek nem tudjuk mióta, de egy jó ideje már így zajlik az élete, hogy a legalapvetőbb dolgokra sem tudja a kezét használni. Tehát a kéz az egy nagyon fontos tagunk. Ugye aztán ugye a kapcsolattartásban is nagyon fontos, hiszen ugye emberek vagyunk, és jó dolog, és fontos dolog az, hogyha meg tudjuk egymást érinteni. Ha van kit megérinteni, megölelni, és ahhoz is, hogy a kezünket használjuk. Átélhettük a héten is, meg gyakran átéljük. Ugye valaki van, aki tudja itt, hogy az ölelés az nagyon fontos. Ugye, és valaki jön, valaki fontos neki, megölel. Ugye, tehát, és milyen rossz az, ha nem tudjuk megölelni, ha nem tudom a kezemet használni. És hát ez az ember ilyen volt, hogy nem tudta a kezét használni, nem volt munkaképes, nem tudott magáról gondoskodni, nehéz volt a kapcsolatba kerülés, és nehezen, tehát valami kimaradt. Gondoljuk meg, hogy kéz mennyire fontos, amikor szintén Kapernaumban, amikor Péter anyósának a házába megy Jézus, és az az anyós ott fekszik magas lázban, valószínűleg már úgy látták, hogy nem tudnak rajta segíteni, és akkor Jézus oda megy és megérinti. De kezeli. Az érintés, az ölelés, az kezelés, testvéreim. Sokszor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, és sokat megöleljük a másikat. És el lehet gondolkodni, hogy a mellettem levőt mikor öleltem meg. A férj a feleségét, a feleségét, a feleség a férjét, a szülő a gyerekét, a barát a másik barátot, vagy legalább egy kézfogás, hogy kifejezni, hogy igen, fontos vagy nekem, és ez töltést ad. Tehát ennek az embernek a keze sorvadt el, de tegyük föl a kérdést, hogy mi az, ami bennem elsorvadt. Amit úgy látom, hogy már az évek folyamán elsorvadt, használhatatlanná vált. Ugye, esetleg érzelem, nem tudom már az érzelmeimet úgy kifejezni, vagy úgy érzem, hogy sorvad a szeretetem, sorvad a megértésem, és lehet, hogy furcsa, hogy mondom, hogy sorvad a szeretet, de az Úr Jézus kicsit másképp mondva, de hasonlóra utal, amikor azt mondja, hogy a gonoszság elszaporodik, elhatalmasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. De tehát mi az, ami már sorvad bennem, amit úgy veszek észre, hogy már nem úgy működik, mint régebben, vagy akár a megértésem, mennyire tudom én megérteni a mellettem levőt. Nem sorvadnak-e el bennem ezek a dolgok, a másik problémája iránti érzékenység. Ugye ma már ugye ez a modern technikai világ sokszor bizonyos dolgokat már úgy elsorvasz bennünket, már nem vagyunk olyan érzékenyek, mert az köt le minket, amit az eszközeinken keresztül kapunk, vagy ugye hányszor tapasztaljuk, hogy akár fiatalok is, hogy könnyebb a internetes térben kapcsolatot létesíteni, könnyebb ugye oda kommentelni valamit, mint leülni beszélgetni. De tehát vegyük végül, mi az, ami sorvadó félben van az életünkben, ami el akar halni, ugye? Mert a sor azt jelenti, hogy elhal, nem tudja már használni. És mi az, ami sorvad? És hogy mi ezt úgy kérdezhetjük meg magunktól, hogy tudjuk, hogy ennek nem muszáj így maradnia, hogy gyógyulhat, hogy helyreállhat. Tehát nem az a baj, hogyha valami sorvad, nem az a baj, legnagyobb baj, hogyha valami kezd elhalni, hanem az, hogyha hagyom is, hogy elhaljon. Ha nem viszem oda, hogy Jézus ezt kezelje, gyógyítsa, helyreállítsa. És tehát azt olvassuk, hogy volt ott egy sorvad kezű ember, hol? A zsinagógában. Igaz, hogy az élete problémás volt, biztos, hogy sokszor érezte magát értéktelennek, senkinek. Ugye milyen rossz lehetett, amikor átélte sokszor, hogy vannak olyan dolgok, amiket még gyerekek is meg tudnak csinálni, de ő nem tudja megcsinálni. De milyen lehetett, amikor látja a kisgyerek, megköti a cipőfűzőt, és én képtelen vagyok rá. Vagy esetleg egy kisgyerektől kell elfogadni. Vagy hozzon egy pohár vizet. Vagy lehet, hogy ezt az embert meg kellett etetni. Mert a kanulat esetleg nem tudta a szájához emelni. Ugye, tehát hányszor érezheted, hogy milyen senki vagyok. Hogy legalapvető funkciókra képtelen vagyok. De most ott van, ahol Jézus van. Tehát ebben a történetben az a nagyszerű dolog, hogy ez az ember hol van? Ott, ahol Jézus. Ez az ember nem az utca sarkon van, ez nem koldul, ez nem hajlék, ott van a zsinagógában, ott, ahol Jézus, ott van Jézus közelében. És mivel ott van, ahol Jézus van, jó helyen van. És akkor vagyunk jó helyen, hogyha ott vagyunk, ahol Jézus. És ezt kell végig gondolni, mindig ott vagyok én, ahol Jézus. És például, hol van Jézus ugye, a gyülekezeti közösségben. És ez nagyon fontos, hogy ott legyek, ahol Jézus, mert ha nem ott vagyok, kimaradok nagy dolgokból, kimaradok az áldásából. Sok ember reklamál, panaszkodik, hogy ugye, hol van az Isten, miért nem segít rajtam, de hol vagy te? Hol vagy te? Gondoljuk meg, hogy Húsvét után, szemmel héten volt is említve, ugye Húsvét azt jelenti, hogy az Úr Jézus kijött a halálból. Az Atya kihívta őt, és amikor föltámadt, a tanítványok gyámoltalanul, félő szívvel be voltak zárkózva egy helyiségbe, és akkor Jézus megjelent neki. És rádöbbentek azt, hogy arra, hogy él Jézus, hogy nem kell keseregni. És ugye, én vagyok, meg békességet adok nektek, itt vagyok, élek. De egy tanítvány nem volt ott. Akkor először megjelenik Jézus, egy tanítvány, Tamás nincs ott. Tamás itt van? Szuper. Na és akkor hiába mondta Jézus, hogy Tamás. És Tamás nem volt ott. És nem látta Jézus. És amikor majd később újra keresi a tanítványok közösségét, mondják neki, hogy feltámadt az Úr. Hát láttuk, itt volt, megjelent nekünk. És mit válaszol? Há, gyerekek, engem nem lehet átverni. Megtéveszte, nem hiszem. Vagy csak ha láthatom a kezén meg az oldalán a sebeket. Értjük? Tehát, de Tamás nem volt ott, kimarad a vele való találkozásból, kimarad a legnagyobb áldásból, hogy lássa Jézust. Ki tudja, hány napig van fölösleges bizonytalanságban. Mert ha ott lett volna a többi között, akkor találkozik Jézussal. Ezért fontos, hogy legyünk ott, ahol Jézus van, hogy mindig ott legyek. Tehát kimaradt a találkozás első öröméből. És jó, hogy ez az ember ott van a zsinagógában, és akkor van ott, amikor Jézus. Mert ez már jelzi a számára azt, hogy lehet, hogy elsorvadt, kiszáradt az életed, de ha Jézus itt van, az a változásnak a reményét hozza számodra. Jézus soha nem úgy jön, hogy itt vagyok, te is ott vagy, és nem, ő úgy jön, hogy hozza, hogy megváltozhat az életed. Mert Jézus hozza az életváltozásnak a lehetőségét. Na most, ha figyeljük a történetet, akkor úgy jön le ez az egész, hogy valószínűleg ezt az embert úgy vitték oda a farizeusok. Nem is biztos, hogy önszántából ment, hanem azért vitték oda, mert azt olvassuk, hogy lesték őt, hogy vajon már mint Jézust, hogy meggyúgyítja egy szombaton ezt az embert, hogy vádolhassák. Tehát elképzelhető, hogy úgy vitték oda azzal a szándékkal, hogy nézzük, mit tesz Jézus, hogy figyelik Jézusnak a tetteit, vajon megmeri-e gyógyítani szombaton és a mi jelenlétünkben. És függetlenül attól, hogy mások viszik oda, és rossz szándékkal viszik oda, Jézusnak mégis fontos ez az ember. Ő nem a rossz szándékú farizeusokra néz, hanem egy segítségre szoruló emberre. És tehát ugye aztán majd figyelik, hogy meggyógyítja egy szombaton, hogy vádolhassák. És ha figyeljük ezt a leírást, akkor azt kell látni, hogy Jézus rámutat arra, hogy illetve a Szentíró, hogy az ember a legfontosabb. Az ember fontosabb, mint a törvény, mint a szabályok. És nagy baj, amikor a mi életünk is elcsúszik abba az irányba, hogy különböző törvények, a mi saját törvényeinknek a betartása fontosabb, mint a másik. És ezen el szabad gondolkodni, mert ha nézzük az életünket, kapcsolatainkat, családunkat, hányszor abból fakad probléma, abból jön ki összetűzés, hogy valaki a mi szabályainkat nem tartotta be. A gyerek nem azt teszi, amit mondtunk neki. Nem akkor teszi, ahogy mondtuk. Micsoda összeütközések lehetnek ebből. Vagy akár a férjünk, a feleségünk. Nem azt teszi. Nem úgy teszi, ahogy azt mi elvárjuk. De és Jézus mit mond, hogy nem ez a fontos. Nem a szabályaink, hanem az ember, az embernek az élete. Gyökös Jelre mutatott rá, hogy ebben a rövid kis leírásban háromszor olvassuk azt, hogy ember. Ez sorvadt kezű, akit a farizeusok talán csak úgy emlegettek, hogy na itt egy béna, itt egy nyomorult, itt egy sorvadt kezű, Jézus úgy látja, hogy ember. És mivel háromszor van ez így leírva, ezzel nagyon a szívünkre helyezi, hogy a másik ember. Bármilyen problémája van, ne a problémát lássuk, hanem az embert, akinek segítségre van szüksége. És olyan jó, hogy így lát minket Jézus. Hogy mindig az embert látja, a segítségre szoruló embert látja bennünk. Ezért van esélyünk. Ezért van esélyünk. Mert ha nem azt látná bennünk Jézus, akkor még mindig ott lennénk valahol. ahol évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt voltunk, félretéve, erdőbe, padon, pad alatt, magunkban. De ő látja az embert, és neki fontos, fontos az ember. Na most azt olvassuk, hogy ott vannak a farizeusok, vagy valakik, akik figyelik Jézust, de azért figyelik, hogy vádolják, tehát adatokat gyűjtenek róla, tulajdonképpen besugók mennek majd a főnökökhöz elmondani, hogy mit tesz Jézus. Rám abban a korban is ugye, voltak, akik azt gondolták, ez a jó, hogyha a másikat megfigyelem, lehallgatom, adatot gyűjtök róla, elmondom másnak. És olyan szomorú, hogy mindezt Jézus körül teszik. Mert ahogy ez a sorvadkező ott van Jézussal, és jó helyen van, ezek az emberek is ott vannak Jézus közelébe. Ott vannak Jézus közelébe, és még sincs közük Jézushoz. Közelébe vannak, de a szívük távol van. Mondhatnánk azt, ugye, tehát azt látjuk, hogy úgy is lehet Jézus közelében lenni, Jézus körül lenni, lehet úgy is Jézus mellett időt eltölteni, hogy nincs közöm hozzá. Ugye, itt voltunk ebben a pár napban, Jézus körül, Jézus közelében. És vizsgáljam meg, hogy úgy voltam-e, vagyok itt, hogy van közöm hozzá. Ha esetleg úgy jöttem is, hogy nem volt addig közöm hozzá. De kialakult-e már vele egy kapcsolat? Hogy itt vagyok, és a szava megérintette a szívemet. Tehát ezek ott vannak, csak nézelődnek, figyelnek, de igazán nem jut el a szívükig Istennek az igéje. Mondhatnánk úgy is, hogy később majd azt mondja Jézus, bánkódik, mondja az ige, a szívük keménysége miatt. Hogy ezek az emberek ott vannak Jézus körül, de a szívük kemény, de a szívük keménysége miatt. Megkeményedett a szívük, és nekem a magvető példázatából az útfél jutott eszembe. Ugye az útfél is kemény, hull az ige, de nem tud belehatolni. És ezek is ott voltak, Jézus beszél hozzájuk, de nem hatul a szívükbe az ige. Mert kemény a szívük. Milyen a szívem? Milyen szívvel vagyok itt? Hogy bekeményítettem, lezártam, hogy nekem aztán beszélhetnek, megszólhat Jézus, vagy nyitott szívvel vagyok itt. Uram, itt van, hagyj jusson be az ige a szívem mélyébe, és formálja át. Hagyj legyen jó talaj, munkálkodj bennem. És ezt azért mondom, mert sokszor lehet látni, hogy emberek mennek, ott vannak a gyülekezetben, hallják az igét, tehát ige és Jézus közelben vannak, és mégsem történik semmi. Évekig, évtizedekig ott vannak közelben, és ha megkeményedett volna a szív, lepattan az ige. Mert ugye a kemény talajról fölpattan a mag, nem tudja befogadni, milyen az én szívem. Jó talaj-e már? És ott van ez az ember, valahol egy félreeső helyen, mert oda vitték ugyan, de nem Jézus elé. Mert az embert nem Jézus elé vitték, csak letették egy helyre, egy félreeső helyre, az ilyeneknek valahol le kellett ülni, hogy mindenki lássa, hogy ők mások, ők sérültek, betegek, és mi történik, hogy Jézus meglátja ezt az embert. Kihívja onnan, kihívja a sarokból, kihívja a félreeső helyről, és azt mondja, állj ki középre. Állj ki középre, ha én itt vagyok, akkor te ne legyél elbújva. Ne legyél elbújva. Állj ki, vállald magad. Állj ki ide úgy, ahogy vagy. Vállald föl, hogy te sorvadkező vagy. Vállald föl, hogy úgy érzed, hogy senki vagy. Igen, vállald föl az, hogy az önértékelésed is már a pince mélyén van. Hogy nem tartod magad már embernek. Vállald föl, állj ide, vállald fel a nyomorúságod, a bűneid, mert én előttem jó helyen vállalod. Gyere, állj ide, ha én itt vagyok, nem kell elbújni. És tulajdonképpen ez egy alapprobléma. Ugye a bűneset óta az embernek ez az alapbaja, hogy elbújik az Isten elől. Hogy nem akar a színe elé állni. Nem akarja vele vállalni a kapcsolatot. Ugye Ádám és Éva elbújtak. És Isten jön és keresi, Ádám, hol vagy? És valami ilyen történik itt is, amikor azt mondja Jézus, állj ki középre, hogy keress Jézus, hol vagy? Hol vagy te sorvadkező? Hol vagy te megrekedt életű ember? Hol vagy te, aki elbújsz előlem? Vagy amikor Zákeus fölmászik a fára, az is egy kicsit azért bújás is, hogy én látni akarom, de ő ne lásson engem. És mi történik? Jézus oda megy ahhoz a fához, és föltekint és meglátja, és mondja, Zákeus, gyere le, előlem nem kell elbújnod. Hát testvéreim, ha van valaki, aki elől nem kell elbújnunk, az az élő Isten. Hogy be tud csapni az ördög, amikor azt mondja, hogy na te most vétkeztél, vagy valami baj van az életedben, akkor bújj el, mert nem állhatsz így Isten elé, majd csak ha rendbe hozod magad. De hát az evangélium pont azt mondja, hogy mi nem tudjuk magunkat rendbe hozni, és Isten azt várja, álljunk oda. Persze azt várja, hogy mondjuk ki, hogy igen, Uram, ez a bajom. Igen, Uram, ezt tettem. Vagy egyszerűen ilyen az életem, ez a problémám. Uram, eddig azt hittem, az a megoldás, ha elbújok. De köszönöm, hogy hívsz. Köszönöm, hogy kihívsz a bújó helyemről, hogy rám találsz. És azért hív, hogy jöjjünk elő. Jöjjünk ki az álszámból, mert nem csak úgy lehet elbújni, hogy bebújjuk valami mögé, hanem tudunk állarcokat használni, hogy eljátsszuk, hogy az én életemben minden rendben van. Minden rendben van. Látjuk körülöttünk az életben hányszor, ugye megdöbbenünk, amikor valakiről nyilvánosságra kerül, hogy hát ő nem is az, akinek eddig mutatta magát, jobbulás. Nem is ugyanaz az ember, vagy nem az az ember. Azt láttuk, minden rendben van, aztán kiderül, hogy hát lehet, hogy már széthullott a házassága, de ami a média nem tudja meg, addig el van rejtve. És mindenki azt hiszi, milyen nagyszerű, vagy ugye politikus, ó, elrejtették. Minden rendben, aztán kiderült, hogy hát bizony őnek is problémája van a nemi identitásával. Olyan? Senki nem tud, csak amikor hozza a média, hogy milyen bulin vett részt, és lemászik, kimászik, menekül, ugye az ablakon, leereszkedik a esőcsatorna, akkor derül ki. Ugye? És hányszor mi eljátszunk, fölveszünk az állarcot, hogy én szent vagyok, hívő vagyok, beülök a templomba, de amikor kijössz, kiderül. És hányszor ezért csalódnak emberek, és nekem nem kell az Isten. Én nem megyek a gyülekezetbe, bemegy a templomba, kegyes arc, kijön onnan, és előjön, hogy ő bizony ugyanolyan alkoholista, mint aki nem jár templomba. De ott, hogy el tudja játszani? És mennyi problémája van? Vagy kiderül, hogy hát nem is Jézus, hanem talán a pénz az Istene, vagy a karrier, a siker, vagy valami más. És azért mondja Jézus, állj ki a középre, bújj ki ebből az állarcból, bújj ki ebből a páncélból, állj elém. Mert nem akárhova kell állni, hanem Jézus elé. Állj ki a középre, a sarokból a középre, vállald magad. Előttem, meg mindenki előtt, ugye? Mert ott van sok ember, és mindenki előtt. A vérfolyásos asszonnyal is ez történik, hogy majd ki kell állni a középre. De amikor megérinti Jézust, átéli a gyógyulást, és az Úr keresi, ki gyógyított meg, ki érintett engem, mert erő áradt ki belőlem. És az asszony úgy gondolta, hogy hát szépen csöndbe, hátulról megérintem, meggyógyulok, aztán hazamegyek, és senki észre se veszi. De nem lehet sem előtte, sem utána elbújni, hanem ki kell állni. Mégpedig Jézus elé, a középpontban. És aztán Jézus, tehát amikor kiáll Jézus elé, ott jó helyen van ez az ember. Ott oltalma van, biztonsága van, még nem gyógyult meg, de már jó helyen van. És aztán azokhoz fordul, akik őt lesik, akik vádolni akarják, akik igyekeznek belekötni, hogy szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani, azok hallgattak. Ugye tegnap hallottunk a szombatról, és ugye abban az ige részben még a farizeusok tették föl a kérdést, vagy mondták, hogy miért tesz a mester olyat, amit nem szabad szombaton. Még ők mondták, hogy valamiket nem szabad szombaton. És itt Jézus az ő véleményüket formálja kérdéssé, és állítja eléjük, hogy na nézzétek meg, most ti válaszoljatok erre, hogy szabad-e szombaton életet menteni. És ezt szemlélteti azzal, amikor a középre kihívja ezt az embert. Hogy ott van előttük egy beteg, nyomorult ember, és na most mondjátok ki, mindenki előtt. Mert ez egy értékítélet. Mert most itt arról fogtok vallani, hogy nektek mi a legértékesebb. Mi a számotokra az érték? Az ember, vagy a törvény? Igen, és ember, vagy a törvény, és nekünk is meg kell nézni, mi van az életünk középpontjában. Mi, ami sokkal fontosabb gyakran az életnél is. Mi a munka? Hányszor mondják emberek, a munka volt az élete. Beleöli magát a munkába. A munka értékesebb az életnél, mert belepusztulhatok nyugodtan. Mi az érték számomra? Az ital? Belepusztulhatok, meg a drog is. De tehát fölém nő sok minden, hogy rámegy az életünk. Mert az a törvény, az a fontos. És itt az emberek hallgatnak, mert Jézus előtt nem tudják azt mondani. Jézus előtt nem lehet azt mondani, hogy fontosabb a törvény. Akkor ott áll egy nyomorult, segítségre szoruló ember, nem mondhatják azt, hogy fontosabb a törvény paragrafusa. És itt, mintha átélnék, vagy legalábbis Jézusból sugárzik az, hogy ugye, amit Pál majd papírra vett, hogy a betű megölde a lélek megelemeit. És ezek az emberek még ott tartanak a betűnél, ami megöl, Jézus pedig hozta az Isten lelkének az erejét, ami megelevenít. Mire teszi a hangsúlyt Jézus? Az életmentésre. Ugye az is a cím, hogy a határtalan életmentés. Hogy Jézusnál nincs határa az életmentésnek, vagyis mindenki belefér. Nem csak az, akit a farizeusok úgy gondolnak, hogy belefér, hanem igen, belefér ez az ember is, beleférsz te is, belefér a hajléktalan, belefér az, aki ott van az utcán, belefér az, aki, az ő szeretetébe, mert mond, hogy úgy szerette Isten a világot, és ebbe a szeretetbe szabad hangosan mondani. Így van, ügyes, szabad. Örülünk, hogyha Magnus megszólal. És milyen jókat mond mostanában. Ügyes. És ez az Úr Jézus munkája. Ez az Úr Jézus munkája. Nem így kezdte, hogy ilyen jókat mondott. Nem így kezdte ő is, hogy ez így építészte. És helyén. És mit elvégez ugye az Úr Jézus? Te neki is azt mondta, állj ki középre, állj elém, és majd meglátod. Tehát ugye Jézusnak ez az életmentés a fontos. Ugye, és belefér. És ez nagyon fontos, mert hogyha például a irgalmas samaritánus történetét nézzük, ott volt a pap meg a lévita, nekik nem fért bele az a fél holtra vert ember, elkerülték. Valószínűleg a törvényre hivatkozva. Nem érinthetem, mi van, hogyha már meghalt és tisztátalan leszek, akkor csak gond van, mert ugye megvoltak a tisztálkodási előírások, hány napig kell félre menni, ugye gond van, jobb, ha elkerüljük, semmi kellemetlenség nem lesz, és Jézus nem kerül el, ugye nem kerül el, nem hagyott az úsz szélén, és tehát az életmentés teszi a központi helyre, de az életmentés ott mindig kerül valamibe, sőt sokba kerül. Nem véletlen nem szeretünk mi életeket menteni, másokkal foglalkozni, mert sokba kerül. Az kerül mindig valamibe. Az költséges dolog, csatoljunk vissza tegnap délutánra, ugye a előadás alatt ugye a gadarai története volt feldolgozva, és ugye ott 2000 disznó, 2000 disznóba került egy ember meggyógyulása.
De most tisztelni is, hogy tényleg disznók voltak, vagy más, nem, azt nem érted, hogy valóban hallottok, mentek bele, vagy emberek voltak már.
Nem.
Disznó
volt. Az emberbe volt, abban a gadaraiba volt, egy légiónyi, körülbelül 6000 gonosz lélek, és Jézus szavára, ugye azt mondta, hogy menjetek ki belőle, de azok a gonosz lelkek nem akartak gadarából elmenni, hanem azt kérték, maradhassunk itt, meg menjünk a disznóba. Tudták, hogy azt nem kérhetik, hogy emberbe menjünk, mert azt Jézus nem engedi. De hadd menjünk a disznóba. Miért? Mert a gonosz minden mozdulatával kárt akar okozni, pusztítani akar, tönkre akar tenni. Most mondjam így, hogy az ördög azt élvezte, hogy most még utoljára is pusztíthatok. És az ördög mindig élvezi a pusztítást. És ahol azt látjuk, hogy valakik élvezik, hogy pusztulás, romlás van, az ördögi. Az ördögi. Mert Jézus soha nem a pusztítást élvezte, hanem azért jött, hogy a pusztítást, a romlást helyreállítsa. Tehát ugye kerül valamibe, ott 2000 disznóba, 2000 disznó árába került egy embernek az élete. És erre meg is haragudtak, mert nekik többet ért a 2000 disznó, mint egy ember. De hát azért gondolkozzunk el, hogy nem történik ez velünk is meg sokszor, hogy bizony valami értékesebb, mint egy ember. Gondoljuk meg, hogy hazavisszük az új autónkat, mi meg sem mutogattuk ugye luxuskocsit, és de az nincs akkor meg a szuper legújabb telefonunkat, és a kocsit esetleg megy a kisgyerek, és tetszik neki, megdobálja kavicsokkal, vagy kezébe van egy éles eszköz, és végig húzza rajta jobbulás. Mit fogunk tenni? Nézzünk csak önmagunkba, nem volt még olyan, hogy kiborultunk, mert a kisgyerek a legszebb tejás poharunkat leverte az asztalról. Ugye? Ugye? Nem 2000 disznóról van szó, mert én nem tudom, ma egy disznó mennyibe kerül. De azért gondolom ma is, hogyha 2000 disznó árát úgy hirtelen ugye elveszítenénk, persze a kocsmába veszítjük el, azért nem csinál senki semmit, ugye? De ott elveszítették, az probléma. És nem annak örülnek, ugye ez a döbbenet. Nem annak örülnek, hogy egy ember meggyógyult, és ráadásul ők is felszabadultak, hát féltek attól az embertől. És mennyivel jobb lett az élet, nem? 2000 disznó. Tehát gondoljuk végig, hogy tudok-e én áldozatot hozni ezért? Mit ma a másik gyógyulásáért? Azért, hogy a másik megismerje Jézus. Mit mond Pál? Áron is megvegyétek az alkalmat. Értem ezt így is? Hogy lehet, hogy árat kell adnom azért, lehet, hogy ez az ár annyi, hogy egy kedvenc programomat fel kell adni. Vagy én úgy gondoltam, hogy szabad napom lesz aznap. De jön valaki, és szüksége van az én segítségemre, és ez is ár. És meg tudom-e fizetni a másikért ezt az árat? Nem én gyógyítom, nem én szabadítom, de meg tudom-e hozni ezt az árat? Hogy én egész mással foglalkoznék, de most rám van szüksége. Vagy akárcsak nem kell idegenbe menni, de hányszor ott van, hogy nekünk olyan fontos elfogadottságunk van. De fontos munkánk van. Vagy hát éppen egy százezredjére nézett filmet nézünk újra, és attól nem lehet felállni, amikor a gyerek azt mondja, hogy apa, anya, gyere már ide. Én beszélni szeretnék. Mert ezt nem lehet megszakítani. Nem értük még át? Hogy nekem úgy érzem, hogy most megy a kedvenc sorozatom, és nem látom, hogy gyilkolja le, ugye? Mert mi békés keresztények vagyunk, de jól tudunk vacsorázni, amikor a tévébe folyik a vér. Mert a gyerekünknek gyilkolós videójátékot veszünk meg. Mert a nagymama, hogy újjon, mikor a kisunokája rá tudja fogni a játékpisztolyt, hogy pop-pop-pop, felőttenek nagymama. Hú, de tudjuk. Holott ez nem játék. Különösen ma a világban, amikor mind, ugye, hány helyről halljuk, hogy lövik egymást az emberek, és közben ott van, hogy ugye mi fölöttünk is, hát miről szóltak most a választás, és mivel verték egymást, hogy ő küldene katonákat, másik nem küldene, mert ide is eljön a háború, ugye? Hát félnek az emberek. Vagy ugye most van, hogy egy olyan tudósítás cikk, hogy bármelyik pillanatban Irán megtámadhatja Izraelt. Ugye ebben élünk benne, és akkor azon szórakozunk, az a szórakozás, hogy csöpög a vér. A tévéből, a játékból. Ugye, tehát ugye ezeket jó végig gondolni, hogy igazán ugye mi is számomra az érték, és én hogy is gondolom a dolgokat, és meg tudom-e áron is venni az alkalmat, tudok-e fizetni érte. És hát a legfontosabb dolog ugye, hogy az igazi árat az Jézus fizette ki. Tehát annyira drága az a mentés, az életmentés, amiről itt Jézus beszél, hogy neki az életébe került. Ott a Golgotán. Tehát nem olcsó dolog. Igenis az ember élete a legnagyobb érték, és Jézus a legnagyobb értéket, az életet adta. Életet az életért. Nincs kevesebb. Csak életet, élet árán lehet megmenteni a mi életünket. És ezt Jézus vállalta értünk. Ugye nem aranyon, ezüstön, drága kincsen váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem a Isten fiának, a szeplőtelen báránynak a drága vérén. Tehát igenis sokba került az életünk. Aztán ugye ára van úgy is, hogy lehet, hogy nekem is meg kell fizetni azt az árat, elmegyek egy alkalomra. Ugye fizetnem kell, hogy elutazok akár Madba, vagy egy másik helyre. De van, hogy ilyen árat is meg kell hozni, és tudok-e én a gyógyulásomért árat hozni? Meg tudom-e, hogy kiveszek szabadságot, mert gyógyulni, szabadulni akarok, és elmegyek oda, ahol Jézussal találkozhatom. Ugye mennyi mindenre tudunk pénzt költeni? Sokszor olyan dolgokért, amik károsak az életünkre. És tudok-e azért árat fizetni, hogy gyógyuljak? Hogy erősödjek, hitre jussak. Ugye érdekes lenne, hogyha ugye fizetni kéne a templomban is az igéért. Hát itt sem megyünk, hogy nem kell érte fizetni. Nincs belépő a templomokba. És mi lenne, hogyha lenne? Tudnánk fizetni az igéért, a gyógyulásért? Persze Jézus azt mondta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és ne kérjünk semmit, de úgy gondolkozzunk el, hogy tudnék-e. Tudnék-e. Vagy ugye ma lehet, hogy azt mondom, hogy igen, úgy szeretnék Bibliát, de hát nagyon drága. De a bagó nem drága. Olyan, hogyha összespórolom az árát, vehetek belőle. De a Bibliára lehet, hogy sajnálom. És a magukra nem sajnálom. Ami ráadásul az egészségemet tönkre teszi. És mennyi mindenre nem sajnáljuk, ami árt. Meg ami tönkre megy és elmúlik. Így van, tehát Jézus ott van. Ugye életmentésről van szó, azok hallgatnak. Ugye a szívük keménységéről beszéltünk, és aztán odafordul az emberhez, nyújtsd ki a kezedet, mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen épp lett. Tehát Jézus odafordul hozzá, és mondja, nyújtsd ki a kezed. Tehát arra kéri, amire eddig képtelen volt. Egy képtelen mozdulat megtételére teszi képessé a szava által. És itt is ez jön, hogy a hitbeli engedelmesség. Ez az ember lehet, hogy nem is tudja, hogy csinálja, csak egyszerűen a Jézus szavában olyan erő van, hogy ki kell nyújtani, és ki tudja nyújtani a kezét. És én ezt úgy látom, ezt a jelenetet, hogy az ember ott áll Jézussal szemben, és amikor azt mondja, nyújtsd ki a kezed, akkor felé nyújtja. Jézus felé. Nyújtsd felém a kezed. Engedj el mindent, mert én ezt a kezet meg akarom tölteni. Igen, nyújtsd ki felém, kérj tőlem, végre már felém nyújtsd a kezed. Ugye sok ember, ha ennek az embernek esetleg csak az egyik keze volt sorvadt, mondjuk a jobb, a másikat tudta használni, ki tudja hányszor nyújtotta ki emberek felé. Segítséget várva, koldulva, adjatok egy szelet kenyeret, adjatok néhány szillért, és azt mondja Jézus, ne az emberek felé, hanem az ember fia felé, én felém nyújtsd ki végre a kezed, tőlem várj. Na ez a lényeg, úgy vagyok-e még itt, hogy tőle várok gyógyulást, szabadulást, új szívet, új életet, új tartalmat. És hogyha meggyógyul a keze, azt mondja, teljesen épp lett, használható lett. Most mondjam, így jobb lett, mint új korában. Ma ezt arra szokták mondani, hogyha beültetnek valamit, hogy na, jobb lett, mint új korában, de egy tényleg jobb lett, mint új korában. És ugye, hogy is kezdődik, nyújtsd ki felém, kinyújtja és meggyógyul. És ez, hogy teljesen épp lett, ebben én azt látom, hogy benne van, most felém nyújtottad a kezed, de most már nyújtod a mások felé is. Most már ez a kéz, amely eddig tehetetlen volt, Ez ne csak azt szolgálja, hogy ezzel a kézzel igyekszel bepótolni, ami eddig kimaradt az életedből, hanem nyújtsd oda mások felé. Tehát segítség, nyújtás, szolgálatra gyógyult meg a kezed. Az életed nem arra gyógyítom meg, hogy bepótold. Igen, 20 évig egy nő nem nézett rám, mert ott voltam a mélységben. Egy férfi nem nézett rám, mert ott voltam lent. Na most már be kell pótolni, habzsolni kell. Ugye habzsolni kell a szerelmet, habzsolni kell a másik nemet. Nem erről szól. Ugye kimaradtam, habzsolni kell a pénzt, habzsolni kell a sikert. Nem, hanem arra gyógyultál meg, hogy szolgálj. Arra gyógyultál meg, hogy az életed beszéljen másoknak rólam. És adja az Úr, hogy ezt átéljük, és így tudjunk elmenni. És ne úgy, mint a farizeusok, akik ott voltak Jézus körül, és mind jár az eszük, hogy lehet Jézust megölni, erről tanácskoznak. Tehát ne úgy menjünk el, mint ők, hogy arról tanácskozom, hogy na, nem érdekel engem ez az egész, megyek a magam útján, hanem úgy menjek el, hogy kinyújtom Jézus felé a kezem, és aztán kinyújtom másik ember felé szolgálatra a kezem. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálás szívvel köszönjük, hogy Te még most is szólsz, hogy látod az életünket, ha elbújtunk is, hogy álarcokat vettünk föl, mert itt láthatók vagyunk, de előled akarunk elbújni. De olyan jó, hogy előled nem lehet, és Te megszólítasz, kihívsz onnan, ahol meg akartunk húzódni, és azt mondod, állj ki a középre, és Uram, most ki akarunk eléd állni, vállalni, igen, ilyen vagyok. De amikor ezt előtted kimondjuk, ott van már az a reménység, hogy ebből hamarosan múlt lesz, hogy másmilyen emberré fogsz tenni, és köszönjük, azt mondod, nyújtsd ki a kezed, és kinyújtjuk a kezünket, hogy Te töltsd meg, mert csak üres kézbe lehet tölteni, adni, és Te add, Uram, az új életet a kezünkbe, adj új lehetőségeket, és add, hogy ezek a lehetőségek már rólad szóljanak, hogy azt valósítsuk meg, amit Te mutatsz nekünk, hogy Téged követve tudjunk haladni az életben, már nem mi akarjunk fontosak lenni, látszódni, hanem formálj úgy, hogy az életünk rólad beszéljen másoknak. Hogy el tudjuk mondani, hogy ami változás látszik, az tőled van, az nem a mi munkánk eredménye. Kérünk, Urunk, így formálj minket, őrizd meg bennünk az igédet, és maradj velünk, és jöjj velünk, mert nem akarunk nélküled tovább menni, visszamenni oda, ahonnan jöttünk, csak veled, egy megújult szívvel, megújult élettel, épp élettel, hogy a Te dicsőséged ragyoghasson fel általunk, és mások is így ezt látva, hallva feléd elinduljanak, reménységet kapjanak a gyógyulásukra, az új életre nézve. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket.